Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Gulyás Gergely, a Fidesz alelnöke, a parlamenti frakció vezetője. Jó estét, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
Mi a Fidesz legfontosabb feladata a választásig hátra lévő igen rövid időben?
Egyértelművé tegyük a választás tétjét, és azt, hogy miért érdemes ránk szavazni.
Hogyan fogalmazzák ezt meg világosan és röviden?
Hát röviden úgy, hogy a célunk továbbra is a polgári Magyarország. Ez jelenti egy saját önazonosság tudatában megerősödött országnak a képviseletét az európai szintéren, és jelenti a nyugati életszínvonalhoz való felzárkózás esélyét, reményét, tervét.
Van-e a kormánynak feladata a választásig hátra lévő igen rövid időben?
Szerintem már nincs.
Semmilyen olyan intézkedésre nem kell számítani, ami a választói hangulatot érdemben tudná befolyásolni?
Nem, mert egy kormánynak arra mindig készen kell állnia, hogy rendkívüli helyzetekre reagáljon, de hála jó Istennek úgy tűnik, hogy Magyarországon most semmilyen rendkívüli helyzet nem fenyeget.
Melyek azok az eredmények, amelyeket a kormány sajátjának tekint, és így ajánl a választók figyelmébe?
Hát először is szerintem egy kormány mindig legyen szerény a saját eredményei tekintetében, és amiket a mi kormányzásunk alatt elért eredményekként elmondunk, azt is természetesen a magyar polgárok közös eredményeként kell feltüntetnünk, de tény, hogy ezt jó esetben elősegítette a kormányzás. Szerintem, ha egy eredményt kell kiemelni, akkor az, hogy ma Magyarországon 740 ezer emberrel többen dolgoznak, mint 2010-ben. Ez egy nagyon nagy teljesítmény, ez sokak számára megélhetést, felemelkedést, újbóli munka lehetőséget jelent, és ráadásul úgy, hogy mostanra ebből a közmunkások száma csak 140 ezer, tehát 600 ezer új piaci munkahely jött létre, hiszen az állami szféra nem bővült, és a korábbi 220 ezeres közfoglalkoztatotti létszám is 140 ezerre csökkent, hiszen onnan is sokan találtak vissza a piacra.
Miért nem ezt, hanem inkább a migrációs témát hangsúlyozták ebben a kampányban szinte végig? Ez túl bonyolult kérdés?
Hát én szerintem ennek két oka van. Egyrészt, hogy a migráció ugye talán megfoghatóbb és valamelyest aktuálisabb, mint az elvont eredmények, de én mind a kettőtről sokat beszéltem. A másik pedig, hogy azért ha nem Magyarországot nézzük, akkor azt látjuk, hogy Németországtól Ausztrián át Csehországig és Olaszországig mindenhol a migráció volt a fő kérdés az elmúlt években, mert a biztonság az annyiban megelőzi még az eredményeket is, hogy az eredményeket akkor lehet értékelni, hogyha van biztonság, és azért a migrációnak a terrorizmussal összefüggő vonatkozásai, a biztonsági helyzettel összefüggő vonatkozásai, azok Európában igen jelentős kérdések lettek az elmúlt években.
Miből érezték, vagy gondolták, hogy ez a magyar választókat ennyire fogja érdekelni, amikor Magyarországon egyetlen egy viszonylag rövid időszak volt ez a 2015-ös nyár, amikor ezt kézzelfoghatóan tapasztalhattuk, amikor voltak itt olyan emberek, akik láthatóan mentek valahová.
Hát részben személyes tapasztalat, részben meg azért ne felejtsük el, hogy volt egy népszavazás is Magyarországon, és olyan mértékű kiállás, mint a bevándorlással szemben, a kötelező kvótákkal szemben, gyakorlatilag 3.360.000 ember szavazott ennek megfelelően. Ilyen sokan a rendszerváltozás óta szinte semmit nem támogattak. Talán a három igenes népszavazás, tehát a 2008 márciusi szociális népszavazás egyik kérdése volt, ami hasonlóan magas támogatottságot élvezett, de se Európai Uniós csatlakozást, se NATO csatlakozást, se semmilyen nagyon fontos éppen jó döntést ilyen tömegben a választópolgárok nem támogattak.
Látták-e a választópolgárok reakciójából, hogy kik azok, akik leginkább érzékenyek erre a kérdésre? Fiatalok, idősebbek, vidékiek, városiak, tanultak, kevésbé képzettek, kik?
Szerintem ez egy olyan kérdés, amire mindenki érzékeny. Lehet, hogy vannak bizonyos különbségek, de szerintem ezek nem szignifikánsak. Tehát azt mondják sokszor, hogy a vidéken talán jobban tartanak a bevándorlástól, mint a városokban, de valójában pedig egy város, egy nagyváros, különösen mondjuk Magyarországon az egyetlen igazi nagyváros, Budapest az, ami a bevándorlás első áldozata, hogyha ez tömegessé válik, és azért, ha megnézzük Európa néhány nagyvárosának 2-3 évtizeddel ezelőtti arculatát, meg a mait, akkor azt valóban jó okkal mondjuk, legutóbb éppen a miniszterelnök mondta, hogy ez egy egyszeri döntés, vagy ha úgy tekintjük, akkor hiba lehetőség, hiszen itt nincs visszaút, tehát a csődhelyzetből a gazdaságot talpra lehet állítani. Ezt szerintem az ország és az a kormány bebizonyította, hiszen 2008 őszén egy államcsőd következett be, ahol csak azért lehetett nyugdíjakat és közalkalmazotti béreket egyáltalán fizetni, mert az Európai Unió és az IMF gyors hitelt adott. Onnan nagy nehézségek árán, komoly egy teljesítménnyel, de fel lehet állni. Ha a bevándorlás ügyében tévedünk, hibázunk, akkor ez az ország már nem fog egykori önmagára emlékeztetni.
Azt egy egyenes vonalú folyamatnak látják, hogyha ez a döntés születik a választáson, akkor Budapest az európai nagyvárosok képét fogja mutatni, amikor a bevándorlók nem nagyon akarnak legalábbis mostani állapotukban idejönni, hanem mindenki valami nálunk gazdagabb ország felé megy.
Azt kell mondjam, hogy az ország sikere és eredményei egyre inkább teszik ki a bevándorlásnak Magyarországot is. Tehát ha most megnézzük, akkor Magyarország életszínvonala, a magyar életszínvonal az Európai Uniós átlag életszínvonal 69%-án áll. Hogyha fennmarad az a helyzet, ami célkitűzésünk is, hogy ennek a térségnek és benne Magyarországnak a növekedése, a gazdasági növekedése, az kétszerese kell, hogy legyen, mint a magasabb bázisról történő nyugat-európai növekedés, akkor ez a különbség egy évtizeden belül vagy megszűnhet, vagy lényegesen kisebb lehet, szinte már-már érzékelhetetlenül csekélyebb lehet, és akkor az a folyamat, ami ma egy irányúnak tűnik, az végképp megváltozhat.
De 10 év nagyon hosszú idő. Van már a fejükben forgatókönyv arra, hogy hogyan egyenlítődik ki ez a különbség a magyar életszínvonal meg az európai életszínvonal között, mert emlékszem a rendszerváltás idejére, akkor Bécset akartuk utolérni, 30 évvel ezelőtt volt, nem értük utol.
Igen, ebben mondjuk nem csak az van benne, hogy talán a rendszerváltozást követően a vártnál lassabb volt a magyar gazdasági fejlődés, már ha őszinte akarok lenni, akkor ez 8 év visszaesésének a következménye. Talán nem az, hogy nem értük utol Ausztriát, hanem hogy a térségben nem mi vagyunk a legjobbak, az egyértelműen a 2002 és 10 közötti tragikus eredményekkel járó liberális kormányzásnak volt a következménye. Hiszen senki nem vitatta 2002-ig kormánytól függetlenül, hogy Magyarország éllovas a térségben, és senki nem vitatta azt, hogy 2010-re sereghajtóvá vált.
És volt közben egy 8-as válság.
Hát volt egy 8-as válság, de a 8-as válság mindenkit ért. Tehát a 8-as válság időszakában Lengyelország, a lengyel gazdaság egy percig sem süllyedt recesszióba, hanem a 6-8-10%-os növekedés az mondjuk Lengyelországban 1,5%-ra csökkent. De azokban az években, amik Európa és Közép-Európa legjobb évei voltak, 2005-6-7-8 a válságig, amikor ebben a térségben 6-10%-kal nőtt a gazdaság évről évre minden országban, akkor Magyarországon nulla volt. Tehát ez nem a világgazdasági válság hozta el számunkra a gazdasági pangást, hanem az jóval korábban bekövetkezett, és az első fuvallatára a világgazdasági válságnak ez az ország csődbe ment. Ez egyértelműen annak a kormánynak a bűne, ami 6,5 év alatt az általuk is elismerten jó gazdasági helyzetből csődbe vezette az országot. Ezt nem lenne jó újra megpróbálni, ez is komoly tétje a választásnak, hiszen még annyit se feltételezhetünk a mai balliberális politikai képviseletről, mint amit 2002-ben még feltételezhettünk volna valamiféle kormányképességet.
Mi mutatja meg azt, ha megmutatja valami, hogy a fiatalok az új választók körében a Fidesz kampánya az eredményes, vagy kevésbé eredményes?
Hát természetesen a választás eredménye az sok mindent igazolhat, de egyes korosztályoknál közvéleménykutatások, mérések vannak, és azért ezek azt mutatják, hogy ma minden korosztályban a Fidesz a legerősebb párt, de kétségkívül igaz, hogy ez az előny kisebb a fiataloknál, mint az idősebb korosztályban.
Magyarázzák-e ezt valamivel?
Hát én azzal magyarázom, hogy sajnálatos módon a fiatalok érdeklődése a politika iránt általánosságban is csekélyebb. Részvételük is csekélyebb választáson. Tehát először is a probléma az nem egy fideszes probléma, hanem egy a közélet egészét jellemző probléma, hogy a fiatalokat kevésbé érdekli ma a közélet, mint érdekelte 15-20 évvel ezelőtt.
Vannak formációk, amelyek pont a fiatalokra építenek.
Igen, és nyilvánvaló, hogy ők a saját szavazótáborukon belül, az ő szavazótáborukon belül a milyenhez képest felül reprezentáltak a fiatalok. Tehát azt nem lehet szerintem vitatni, hogy mondjuk egy Momentumnál lehet, hogy a parlamenti küszöböt sem tudják elérni, az is lehet, hogy épp hogy elérik, de a szavazóik jelentős része mondjuk a fiatalok közül kerül ki, hiszen egyenlőre egy generációs szerveződésnek tűnik ez a párt. És ezekkor előny a Fidesznél is volt ilyen korszak, a biológia törvényszerűségei folytán ma a Fidesz vezetői idősebbek, hiszen 20 éves, amikor elkezdték a politikát, az volt 30 évvel ezelőtt, most volt a Fidesz 30. születésnapja. De szerintem a probléma az nem csupán ennyi, hanem kevés olyan fórum van ma, ahol a fiatalok a közélettel kapcsolatos álláspontjukat meg tudják fogalmazni, és szerintem ez nem csak kormányzati vagy párt feladat, ez a magyar közélet egészének feladata, hogyha lehet, akkor ezen majd változtassunk.
De a pártok ifjúsági szervezetei azok nem ilyenek? Ahol az iránt affinis fiatalok mehetnek, és akkor megfogalmazhatják a véleményüket.
Az a baj, és azt megint csak minden ifjúsági szervezetre mondom, hogy ezek is már a túlzottan hatalmi logikában szerveződnek.
Az mit jelent? Belépnek, hogyha hát egyszer államtitkárok lesznek?
Ennyire talán még nem rossz a helyzet. Tehát nem csupán, nem arról van szó, hogy mindenki politikai ambícióval, ne adj Isten, hatalmi ambícióval érkezik ifjúsági szervezetekbe, de tény, hogy van egy vezetési struktúra, ami nem egy vitafórummá teszi ezeket a közösségeket, ahol mindenki elmondhatja a közélettel kapcsolatos véleményét, akár Magyarországról, akár külföldről, hanem sokkal inkább egy politikai szervezet működéséhez hasonlítanak. Ha úgy tetszik, professzionalizálódtak ezek a szervezetek, viszont a professzionalizálódás az ilyen szempontból nem feltétlenül használ az intellektusnak.
Viszont a mozgósítási képességnek meg a párt használ, annak meg nagyon használ.
Persze, természetesen.
Valamilyen egyensúlyt akarnak ebben találni, vagy ez az egész politika problémája, és az egész politika találja meg?
Szerintem nem egyensúlyt kell, hanem sokszínűségre kell ebben az ügyben törekedni. Tehát mindig lesznek olyanok, és jó, hogyha vannak olyanok, akiknek van közéleti ambíciójuk. Reméljük ez arázattal, és valamilyen szolgálat iránti vágyal párosul valamennyi párt ifjúsági szervezeténél. Aztán ez mennyire van így, azt most nem vitassuk meg.
De reméljük, hogy, volna.
Reméljük, hogy sokaknál így van. De ez önmagában nem baj, de vannak, és szerintem ez a kulcskérdés, hogy vannak olyanok, akik az értelmiségi létükből adódóan mondjuk egy egyetemista a közélettel szeretne foglalkozni, vagy a véleményem a közéletről, sőt én megfordítanám, én már elvárásként fogalmaznám meg, hogy egy egyetemistával, aki ennek az országnak az értelmiségéhez tartozik már egyetemistaként is, és különösen a jövő elitje lesz a diplomájával és a munkájával, neki a világról, a saját hazájáról, a politikai közösségről valamilyen véleménye szerintem kell, hogy legyen.
De a Fidesz erre a véleményre a választásokon kívül kíváncsi egyébként?
Hát igen, természetesen. De most nem mindig a személyes példa a személyes példa soha nem reprezentatív, de én az elmúlt években választásoktól teljesen függetlenül igyekeztem minden olyan szakkollégiumba, vagy fiatalok által alapított klubba elmenni, ahova meghívtak, vagy volt lehetőségem. Tehát kerestem azokat a lehetőségeket, ahol fiatalokkal közvetlenül eszmét lehet cserélni.
Az elektronikus médián, a közösségi hálón keresztül folytatott kampányon milyen tapasztalatokat szereztek? Mert Donald Trump például jó, de Hillary Clinton meg például rosszat az elmúlt időben.
Hát ez szerintem a modern világban és politikában elengedhetetlenül fontos eszköz. De azért ez egy mély politikai vitára nem alkalmas eszköz. Ez információkat közöl, rövid híreket ad, szavazásra, részvételre buzdít, erre alkalmas, és azért aztán ma már a modern politikai kampányok Facebook és egyéb fórumok nélkül elképzelhetetlenek.
De hatásosak is? Tehát a hagyományos eszközökhöz képest mekkora hatást tulajdonítanak ennek? Mert van, aki szerint képesek eldönteni választást, van, aki szerint képesek eldönteni rezsimeket is.
Ugye, hogy egy választás szoros, akkor gyakorlatilag minden képes eldönteni. Most a Facebookra talán az amerikai kampány után mérték a hatását, és 2-3%-os hatást, jelentőséget tulajdonítottak neki. Ez egy szoros választásnál döntő, jelentős előnynél meg másodrendű.
Hol kell tovább érzésük szerint erősíteni a kampányt? A nehezebben nyerhető körzetekben, vagy ott, ahol könnyebben nyerhető, hogy minél többen menjenek?
Szerintem a választási rendszer is arra indít mindenkit, hogy mindenhol erősítse a kampányt, ugyanis az a eleme a választójogi rendszernek, amit én az ellenzék vitatott, de én szerintem egy maximum nem csupán alkotmányos, hanem egy helyes döntés is volt, az úgynevezett győztes kompenzáció. Tehát, hogy a győzelemhez már nem szükséges egyéni választókerületi jelöltre leadott szavazatok, azok a pártországos listájára futnak. Ez arra indít mindenkit, hogy mindenhol maximális hőbedobásra a kampányolja, mert nincs elveszett szavazat. Tehát nem arról van szó, hogy ha valaki nyer, akkor mindegy a győzelem aránya, hanem ha nyer, akkor a győzelemhez már nem szükséges mértéke a szavazatoknak az országos listát erősíti. Ha megveszít, akkor is ugyanerről van szó, hiszen akkor a korábbi szabályoknak megfelelően a vesztesre leadott szavazatok azok mind az országos listára futnak. Tehát nincs olyan választókerület, ahol bármelyik szavazatnak nagyobb lenne az értéke.
De nyilván a miniszterelnök, aki most a kampány élén áll, nem mehet el mindig egyedül mindenhova. Hova kell ilyenkor a logika szerint mennie?
Azért alapvetően azokba a körzetekbe megy inkább talán a miniszterelnök, ahol szorosabb eredményt várunk.
Voltak-e a kampányban olyan pontok, amikor úgy érezték, hogy a kampány eddigi stratégiáján változtatni kell? Ellenzék például a vásárhelyi ügyet, a Kósa Lajos történetét, meg egyebeket mond ilyennek.
Szerintem nem volt ilyen. Tehát szerintem akkor tévedtünk volna nagyot, hogyha Hódmezővásárhely után változtatunk. Ráadásul én úgy tekintek a Hódmezővásárhelyi, a mi szempontunkból vesztes polgármester választás eredményére, ami a mi kampányunkat segítette. Most nyilván még van 97 óra az urnazárásig, tehát amíg nem tudjuk az eredményeket, addig ebben végeredményt nem lehet hirdetni, de én úgy érzem, hogy a mi politikai közösségünknek szüksége volt arra, hogy senki ne gondolja azt, hogy ez a választási győzelem ez adott és biztos, és ebben Hódmezővásárhely sokat segített, ez talán már a március 15-i nemzeti ünnepen résztvevők számából is látszott.
De politikai közösségük úgy értékelte, hogy ez egy ellenzéki győzelem Vásárhelyen, mert a vásárhelyi győztes az nem annyira volt az ellenzék jelöltje. Egy ellenzékhez nem volt köthető.
Én annak idején is azt mondtam, hogy természetesen az elmúlt évtizedben olyan sok fideszes siker született, hogy az ellenzék már mindenből próbál reményt meríteni, hogyha éppen nem a Fidesz jelöltje nyer. Tehát valójában a vásárhelyi győzelem az ellenzékváltó hangulatra is bizonyítékot adott, hiszen abban a pillanatban, ahogy nem az ellenzéki pártok indultak, hanem egy olyan független jelöltet sikerült Vásárhelyen találni, aki önmagát keresztény, konzervatív, csalódott fideszesként jellemezte, ő tudott nyerni, és hogyha más indult volna, ha akár a Jobbik, Demokratikus Koalíció, MSZP indít egy jelöltet, esélye nem lett volna a győzelemre. Tehát én értemben azt igazolta, hogy a Fidesz legyőzhető, hogy egy demokráciában mindenki legyőzhető, de nem a jelenlegi ellenzéki pártok által. Ráadásul én úgy gondolom, hogy a vereségnek egyértelműen többségében helyi okai voltak, és nem országosok.
A kampányban módjuk van önöknek is találkozni az emberekkel. Hogy érzi? Ugyanazt a valóságot látják a választóik, mint a politikus?
Sok ember sokféle valóságot lát, és valószínűleg a társadalmi egész, vagy a társadalmi valóság az ebből tevődik össze. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt években, és azért ez igazából 2012-13 után vált kézzelfoghatóvá, sokan léphettek előre. Tehát akár a családtámogatási rendszert, ha megnézem, akár a csok kedvezményt, akár azt, hogy a minimálbér 88%-kal nőtt a garantált bérminimum, majdnem 110%-kal, akkor ez sokaknak a normális mindennapokat élő emberek számára, ráadásul még a társadalom mondjuk szegényebb rétegéhez soroltak számára, az előrelépés esélyét, lehetőségét és érzését hordozta magában és hordozza magában.
Hogy gondol egy párt ezekre az intézkedésekre, az embereknek emiatt hálásnak kellene lenni?
Nem, tehát ilyen értelemben a hála biztos, hogy nem politikai kategória, hogy egy korábbi klasszikust idézünk. Nem, hát természetesen egy kormánynak ez kötelessége. Az egy kormánynak mutatja a politikát, ezeket a hangsúlyokat hova helyezi, és mi minden városkodás dacára egyértelműen a családokra helyeztük a hangsúlyt, és arra, hogy aki akár évek vagy évtizedek óta nem dolgozott, annak is legyen esélye visszatérni a munkaerőpiacra.
És a tapasztalatok, a személyes tapasztalataik szerint az emberek ezeket az értékeket a kormányhoz kötik, és ezt jó folytatandó iránynak tartják? Tehát elég fontosnak tartják ezeket ahhoz, hogy ez egy fontos kérdés legyen a választáson?
Hát ki fog derülni, én remélem, hogy igen. Tehát szerintem az ellenzéknek az a botránypolitizálása, amit az elmúlt egy hónapban szerintem nagyon élesen megtapasztalhattunk, az pontosan azt a célt szolgálja, hogy a választópolgárok pillanatnyi érzelmi indítatás alapján döntsenek, és ne a karcsörtetést egy kicsit lehalkítva, vagy félretéve azt fontolják meg, hogy az ország, meg különösen a saját személyes jövőjük, meg családjuk jövője, az mikor a legkiszámíthatóbb, mikor a legbiztosabb, és mikor tartogatja magában az előrelépés esélyét.
Be akarja az ellenzékön szerint dühíteni az embereket, hogy haragudjanak a kormányra valami miatt?
Természetesen.
Minden ellenzék azt szokta csinálni, tehát ezt a választáson. Én
nem, még azt sem mondom, hogy ezt feltétlenül negatívumként tartom számon. Azt igen, hogy tehát hogy azt a látszatot se kelti az ellenzék, legyünk őszinték, még ők sem nagyon állítják magukról, hogy kormányképesek. Tehát egy dolgot talán ki lehet jelenteni így 4 nappal a választások előtt, hogy a közvéleményutások tévedhetnek. Azt se gondolom, hogy készpénzként kell kezelni, de azért irányokat és nagyságrendeket figyelembe véve azt kijelenthetjük, hogy sem a bal liberális oldal nem tud abszolút többséget szerezni, sem a Jobbik nem tud abszolút többséget szerezni. Innentől kezdve a választás tétje az az, hogy mi tudunk-e abszolút többséget szerezni, és egy stabil kormánnyal a polgári kormányzás folytatódhat-e, vagy pedig az instabilitás időszaka következik.
Miért jönne instabilitás időszaka? Tegnap ült itt Karácsony Gergely Molnár Gyulával, is azt mondták, hogy ők képesek ügyek mentén akár a parlament szerintük másik erős oldalában, akár a Jobbikkal is együttműködni.
Hát, lehet, hogy
érdekes Karácsony... lesz, mert nem volt még ilyen.
Igen, tehát lehet, hogy Karácsony Gergely meg Molnár Gyula ezt mondja, de ez csak arra világít rá, hogy milyen egészen elképesztően mély erkölcsi válságban van ma a magyar baloldal. A rendszerváltozást követő 3 évtizede a baliberális oldalnak, az függetlenül attól, hogy volt valós veszély, vagy nem, általában nem, egy ilyen antifasiszta harc jegyében telt, függetlenül attól, hogy Magyarországon sose volt fasizmus, csak nácizmus. Most ehhez képest ők azokkal szeretnének együtt kormányozni, akiket néhány évvel ezelőtt, de ha Gyurcsány Ferencre gondolok, akkor még néhány héttel ezelőtt is lenáciztak. Tehát ugyan lehet az általuk korábban nácinak nevezett párttal és ezek képviselével együtt kormányozni, akik egyébként kategorikusan kizárják a velük való együtt kormányzás lehetőségét. Tehát szerintem nyugodtan kijelenthetjük, hogy amikor Karácsony Gergely vagy Molnár Gyula ezt mondja, akkor nem csupán nem mondanak igazat, vagy lehetetlen, nem tájtanak, ők is tudják, hogy ez lehetetlen. Csak nekik a kormány, a fideszes kormányzás megdöntéséért az se túl nagy ár, hogyha az országban instabilitás lesz, és a Jobbikkal kellene valahogy együttműködni, akik mondom saját állításuk szerint, mert a Jobbikosok saját állítása szerint se akarnak se Karácsony Gergellyel, se az MSZP-vel, se a DK-val, se Gyurcsány Ferenccel.
Látott-e ebben a kampányban az ellenzék részéről olyan felvetést, ami vitára alkalmas lett volna?
Hát bizonyára vannak az ellenzéknek ilyen felvetései. Most amikor valaki azt fogalmazza meg, hogy a gazdasági növekedésnek még nagyobbnak kellene lennie, akkor persze értsünk ezzel egyet, még úgy is, hogy mondjuk a magyar gazdaság növekedése tavaly az Európai Unió 28 tagállamából a második legmagasabb volt. Tehát azt, hogy a béreket emelni kell, ki az, aki ezzel nem ért egyet, akkor is, hogyha mondom, látványos minimálbéremelés vagy béremelések történtek. Az, hogy például akkor még egy konkrét példát mondok, az egészségügyben, ugyan nem úgy, ahogy ők mondják, de mondjuk a budapesti egészségügyben igenis van teendő és komoly állami forrásokat kell erre fordítani, ezzel is egyetértek, de azért itt viszont szeretném megjegyezni, hogy készen van az az egészséges Budapestért program, ami komoly szakmai reputációnak örvend, gyakorlatilag mindenki elfogadja, és ami már el is kezdődött, és a következő 4-5 évben a teljes budapesti egészségügy megújításához fog vezetni.
Ez tévedés azt mondani, hogy 8 év után, mintha ezt nem siették volna el nagyon?
Én úgy gondolom, hogy, hogy természetesen ezen a területen jogosnak is nevezhetőek a kritikák, de azzal, hogy nem véletlen, hogy vidéken több mint 500 milliárd forintból meg tudtuk újítani gyakorlatilag az egészségügyi infrastruktúrát, és ez annak volt köszönhető, hogy az Európai Uniós fejlesztési források vidéken rendelkezésre álltak, Budapesten meg a 4-es metró ezeket elvitte. Úgyhogy ez most állami forrásból fog megtörténni, azért tegyük hozzá, az államcsődből ez az ország 2012-13-ra stabilizálódott, vagy a gazdaság akkora stabilizálódott, és jelentős plusz források az elmúlt 2-3 évben álltak rendelkezésre. Lehet, hogy egy évvel ezelőtt ezt már meg lehetett volna kezdeni, de én úgy gondolom, hogy ha mi kapunk bizalmat, és az egészséges Budapestért program 2022-re, egyes elemei 23-ra megvalósulnak, akkor ha nem is kell történelmi léptékkel nézni, akkor összességében rendben vagyunk, és akkor a budapesti egészségügy, ami ráadásul nem csupán a budapestieket, hanem 3,8 millió embernek az egészségügyi ellátását biztosítja, rendben lesz, és akkor nagyot tudunk előre lépni.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Gulyás Gergely, a Fidesz alelnöke, a parlamenti frakció vezetője, az Aréna vendége.